Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Korszerűsítették Tiszafüred belvárosát, rangos díjat kaptak a hegyaljai mesterek, múzeum andragógiai konferenciát rendeztek Sárospatakon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Korszerűsítették Tiszafüred belvárosát, a terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázatán elnyert, csak nem 500 millió forint támogatásból, közölt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei város önkormányzata az MT-vel. Térkőburkolatot kapott a főutca, ahol a többi között a csapadékvízelvezetés, egy gyalogátkelő kiépítése, ehhez kapcsolódóan a közvilágítás kialakítása is része volt a projektnek. A Kossuth téren őshonos, a szárazabb klímát is elviselő növényeket telepítettek. A Rét utcát aszfaltozták, azon gyalogátkelő létesült, és kerékpár útvonalat is felfestettek, egy szakaszán korszerűsítették a csapadékvízhálózatot, és a járda térkő burkolatot kapott. A Városligeti játszótérre pedig játékelemeket helyeztek ki. A projekt részeként szemléletformáló programokat is szerveztek. A fejlesztés az önkormányzat szerint hosszú távon hozzájárul a helyiek identitásának erősítéséhez, ösztönzi a helyben maradást. A Borsodabolyai-Zemplén vármegyei önkormányzat közgyűlésének határozatával 2025-ben a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületének adományozta a vármegye önkormányzatának alkotói díját. A díjátadóra a vármegye önkormányzatának dísztermében került sor. Az egyesület 1997 óta fogja össze a térség népművészeit, kézműveseit. A tagok Kisgyőrtől Sátoraljaújhelyig arra szövetkeztek, hogy összegyűjtsék, felélesszék, megújítsák a vidék hagyományos kézműves kultúráját. A munkájukról Déri Néhesek Ágnes, az egyesület elnöke számolt be.
Éppen most számoltam, hogy a 13. évet csinálom, vagyis már 14. helyesebben. Én és az egyesület pedig 97-ben alakult, tehát már mindjárt 30 évesek leszünk. Az egyesületünk most 68 tagot számlál, hát zömmel idősek vannak, de most örömmel tapasztaljuk, hogy jönnek fiatalok is, gyerekek is bizonyos rendezvényekre, családokkal együtt jelennek meg, iskolák is jönnek, és olyan fiatalok, akik nem alkotók, tehát inasok, és hogy ezt szeretnék csinálni, azt szeretnék csinálni, és ők egyesületi tagok szeretnének lenni. Hát nem azt mondom, hogy 10-es, meg 20-as, meg 30-as létszámban jönnek, hanem ha már 2 megjelenik, azért már akkor már nagyon boldogok vagyunk. Annyi rendezvényt bonyolítunk le, mint egy kisebb művelődési ház, és akkor a látogatottságunk, mint egy kisebb művelődési háznak. Tehát közösségi programjaink vannak, tudásátadás, hímzésben, fafaragásban, mízes kalácskészítésben, és hogy forgalmasak vagyunk. 2022-ben a szellemi kulturális örökség része lett az úri hímzés, és hát eddig is nagyon sokat dolgoztunk érte, de napjainkban is, és az elkövetkezendőkben is tervezzük. Amiről rendszeresen számot adhatunk, az a évente nyáron megrendezett alkotótáborunk, ahol 6 nap alatt alap és haladó szinten készíthetik az úri hímzést a résztvevők, és hát Miskolcon a jezsuita gimnáziumban már, hát most nem tudom biztosan, hogy 3. vagy 4. éve, de órakeretekben tanítja egy kolléganőm, egyesületi társunk, hímzőművészünk az úri hímzést, és hát van még egy másik iskola, aki nem a mi egyesületünktől tanítja, hanem a Fügedi Máta Népművészeti Egyesületnek a tagja, és a Református Általános Iskolában. És hát aki a református általános iskolában tanítja, nálunk is megfordult, tehát tőlünk is tanulta az Úr Himcés. És szombaton is volt egy rendezvény, Inas Keresztetik címmel, és hát a Fögedém által Népművészeti Egyesület és a Hagyományok Háza képviseletében, illetve szervezésében, Hagyományok Háza hálózat programja keretén belül a Barkó Népművészeti Egyesület szervezésében és a Fügedi szervezésében valósították meg ezt az Inas Keresztetik programot, ahol a megye valamennyi egyesülete, kézműves egyesülete részt vett. Így mi is. Mindig arra vagyunk a legbüszkébbek, amit legutoljára kapunk. Most még nem aludt ki bennünk az a jó érzés, hogy ott voltunk a megyeházán, és hát részt vehettek az egyesületből alkotók, és hát nagyon szeretettel fogadtak bennünket az ott lévők, és hogy nagyon sokan gratuláltak, nem csak nekem, aki átvette a díjat, hanem azoknak a mestereknek, akik ott voltak, és mindenkitől megkérdezték, hogy milyen mesterséget folytat, és hogy mindenkinek külön gratuláltak. Olyan jó érzés volt látni az alkotótársakat, hogy bizony könyvbelábat ettől az elismeréstől és ettől a szeretettől a szemünk.
Múzeumok felsőfokon címmel rendeztek kétnapos múzeum andragógiai konferenciát Sárospatakon. A nemzetközi kitekintésű találkozónak először adott helyet a zempléni kisváros. A találkozót immár 11. alkalommal rendezi meg a Pószki Társaság, ahol főként a múzeumi foglalkozások jó gyakorlatai kerültek terítékre. Dr. Tóth Arnold ügyvezető elnököt hallják.
12 évvel ezelőtt ez innen indult Sátoraljaújhelyből ez az egész kezdeményezés. Sárospatak azért nagyon jó helyszín, mert itt kéz a kézben jár a felsőoktatás és a múzeumügy, és ennek egy megtestesítő intézménye a Hittudományi Főiskola, ahol a református gyűjtemények és a felsőoktatás nagyon szoros kapcsolatban voltak történetileg is egymással, és vannak jelenleg is. Ezen kívül a Tokajhegyalja Egyetem, mint egy fejlődő, dinamikus, új felsőoktatási képzési helyszín, nagyon sok szempontból kapcsolódik a múzeumi világhoz, például a kulturális örökséggel kapcsolatos képzései révén. A múzeumok az élethosszig tanulásnak a helyszínei, olyan nonformális és informális csatornái a tanulásnak, amit minden korosztály használ. Körülbelül 20-25 évvel ezelőtt beszélhettünk arról, hogy egyfajta múzeumpedagógiai fordulat volt a magyar múzeumi világban, de ezután nem sokkal kiderült, hogy nem csak pedagógiáról, gyermekekről beszélünk, hanem teljes társadalomról, minden generációról. Így aztán természetes, hogy a múzeumandragógia magában foglalja a múzeumi ismeret átadás, tudás átadásnak nagyon sokféle területét. A mostani konferencián kifejezetten a felsőoktatásra fókuszál két okból. Egyrészt nagyon fontos a múzeumi szakma, minden szakma számára az utánpótlás nevelés. És azt szeretnénk, hogy azok a felsőoktatási műhelyek, tanszékek, intézmények, képzések, ahonnan a leendő múzeumi szakemberek, múzeumandragógusok, pedagógusok, rendezvényszervező kollégák kikerülnek, ők már kezdettől fogva szoros kapcsolatban legyenek ezzel a múzeumi világgal, és már a képzésbe be tudják vinni a gyakorlati szempontokat. Ez nagyon fontos, hogy ha kikerül az egyetemről valaki egy friss diplomával, akkor mennyire tud azonnal bekapcsolódni egy múzeum életébe. Azt látjuk, hogy évről évre egyre inkább, és ennek a hátterében az van, hogy az egyetemek nagyon szoros kapcsolatban vannak ma már a múzeumokkal. És a másik, amiért ez nagyon fontos, maga az egyetemista korosztály a múzeumok számára egy nagyon fontos célközönség. Hiszen ez az az életkor, a 18-20-22 éves korai, 20-30 éves fiatal felnőtt korosztály, amikor tulajdonképpen eldől, hogy valaki egy értelmiségi, kultúrafogyasztó attitűddel éli az egész életét, és majd aztán így neveli a családját, és így vesz részt a társadalomban. Tehát nagyon fontos érzékenyíteni őket, bevonni a múzeumba, és a konferencián erre látunk nagyon sok jó példát az előadóktól. Úgy válogatták össze a szervezők az előadásokat, hogy minél szélesebb körben találkozzunk jó gyakorlatokkal, hogy hol, milyen módon tudták bevonzani az egyetemista korosztályt, milyen programokkal tudták megszólítani a különböző felnőtt korosztályokat. Erre Ausztriából is láttunk egy példát, a Gráci Johanneum és a Gráci Múzeumok együttműködésére. Tehát egy nagyon széles látképet kapunk tulajdonképpen a két nap alatt ennek a témának a sok-sokféle megnyilvánulásából.
A 60-i roma nemzetiségi önkormányzat idén is megrendezte az őszköszöntő roma kulturális délutánt, amelynek ezúttal a Nagy Endre rendezvényterem adott otthont. A program célja a roma kultúra értékeinek megőrzése és a közösség összekovácsolása volt. A délután folyamán 60-i iskolások, tehetséges fiatal táncosok és a Kamoró Budapest Band gondoskodott a jó hangulatról. Tudósítónk Fekete Gábor összeállítását hallják.
A 60-i roma nemzetiségi önkormányzat szervezésében valósult meg az őszköszöntő roma kulturális délután, amely a roma zene és a tánc hagyományait állította középpontba. A rendezvényt Schmidt Néverev Julianna önkormányzati képviselő nyitotta meg. Köszöntőt mondott továbbá Baranyi Béla, a 60-i roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, aki arról is beszélt, hogy a roma kultúra és annak megőrzése és ápolása nagyon fontos. A fellépők között számos 60-i általános iskolás tanuló mutatkozott be, akik zenével, tánccal és versekkel tették színessé ezt a délutánt. Itt voltak Csányból a Csányi iskola diákjai, és a délután során fiatal táncosok is bemutatkoztak, akik hagyományos cigánytánccal készültek. A szervezők számára pedig kiemelten fontos az, hogy ezek az események évről évre megerősítsék a közösségi összetartozást. A programot a Kamoró Budapest Band zenés táncos műsora zárta, akik autentikus közép-európai cigány dallamokat és világszinten is ismert motívumokat hoztak el a közönségnek. Az együttesnek a célja, hogy a roma zene és a tánc értékét átörökítsék a fiatalabb generációkra. A rendezvény a belügyminisztérium támogatásával a 60 város roma nemzetiségi önkormányzat Roma Zene Hagyománya című pályázatából valósult meg. A részletekről Toldi Larisszát és Baranyi Krisztiánt, a roma önkormányzat képviselőjét hallják.
Autentikus cigány tánccal készültünk, nagyon szeretünk itt táncolni, már többször is felléptünk, falunapokon, iskolába. Nagyon szép ez a kultúra szerintem. Ezt meg kell tartani, ez a romákat így képviseli, ez a tánc.
Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezek a rendezvények létrejöjjenek, és hogy jó sokan gyűjjünk itt össze, hiszen ez egy közösség formáló, és az, hogy együtt vagyunk, itt megismerkedünk akár új emberekkel, akár ugye a nagy rokonság, a romaság jön össze. Ez nekünk egy nagyon jó alkalom arra, hogy még közelebb kerüljünk egymáshoz, és hogy ápoljuk és őrizzük a kultúránkat, a hagyományokat.
Végül az időjárásról. Holnap a nap első felében közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, később északnyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szelet sokfelé kísérik erős lökések. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 5 és 10 fok között, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. október 29-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Kutyás bemutatóval hívták fel a figyelmet a felelős állattartásra, Putnokon. Közel 50 tudományos és művészeti programmal várja az érteklődőket novemberben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Gyakori hibákra hívja föl a NAV a bevallások kapcsán a figyelmet. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A magyar tudomány ünnepét 2003 óta ünnepeljük minden év november 3-án, azon a napon, melyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását. A magyar tudomány ünnepe kiemelten fontos a tudományok képviselői, illetve az oktatók munkának elismerése céljából is. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hagyományaihoz híven idén is csatlakozik a rendezvény sorozathoz, melynek keretében novemberben közel 50 tudományos és művészeti programot kínálnak minden érdeklődő számára, mondta el rádiónknak Juhász Tibor, az intézmény tudományos rektor helyettese.
A magyar tudomány ünnepe hivatalosan az november 3-a, de most ugye a Magyar Tudományos Akadémia éppen a 200. születésnapját ünnepli ezen a napon, így most ez nem csak egy hónapra, hanem tulajdonképpen egy évre is kiterjed ez a programsorozat, amikor a Magyar Tudományos Akadémia születésnapjának a jubileumi tudományünnep jegyében szerveződnek programok. A hivatalos intézményi megnyitó az november 10-én 14 órakor lesz itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kápolnájában, és itt az intézményben az a hagyomány, hogy ezen a megnyitó ünnepség igen, azon kollégák tartanak előadást, akik az egyetemi tanári beosztásukat éppen ezen időszakban szerezték meg, vagy pedig Magyar Tudományos Akadémia doktora fokozatot szereztek, és most három ilyen kollégánk is van, Antal Éva, Szűd Zoltán és Bednalics Gábor. Az első két kollega fog előadást tartani, Bednalics Gábor professzor úr, és éppen aznap fogja átvenni egyébként az egyetemi tanári kinevezését, amikor ez a megnyitó lesz, de ő most azért nem tart előadást, mert ő tavaly tartott annak jogán, hogy tavaly pedig az Magyar Tudományos Akadémia doktora címet szerezte meg. A tudományos előadásokon túl a művészet is meg fog jelenni, ugye itt egyetemünkön valahányszor tudományról beszélünk, mindannyiszor a művészetre is gondolunk, ugye hangsúlyozva a művészet egyetemi életünkben betöltött szerepét. Így művészeti produkció is lesz a nyitó ünnepségen. Itt Törökországból érkezett Erasmusos hallgató, aki kiváló zongorista fog előadni zenei művet. A 2025 év, az nem csak a Magyar Tudományos Akadémia 200. születésnapja, hanem például Jókai Mornak is a 200. születésnapja. Erre az alkalomra egy tudományos konferencia szerveződik a Magyar Nyelv és Irodalom Tudományi Intézet szervezésében. Alapító püspökünk Eszterházy Károly 300 évvel ezelőtt született, ennek alkalmából a Történelemtudományi Intézet szervez tanulmányi versenyt, illetve amilyen jubileumról még tudok, hogy Brunswick Teréz, ugye az első magyar óvoda alapítója 250 évvel ezelőtt előtt született, és ugye hát a óvóképzésünk, óvó és tanítóképzésünk itt az intézményen belül ugye elég jelentős szerepet játszik, éppen a tanító és óvóképző intézetünk szervez egy konferenciát ennek emlékére.
Most az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézetének vezetőjét, a Miskolci Akadémia Bizottságának elnökét hallják. Hanem Zsuzsanna a vidéki kutatási eredményeket méltatta.
Általában azt mondják, hogy a tudomány az Budapestre koncentrálódik. Nem véletlen, a Tudományos Akadémia is Budapesten van, ha belegondolunk, nagyon sok egyetem, neves egyetem is Budapesten van. A kutatások azért általában az egyetemekhez kapcsolódnak. De legyünk őszinték, nem csak Budapesten van tudományos élet, hanem bizony vidéken is. És pontosan ezért az MTA 200 szempontjából nagyon lényeges, hogy nem csak a budapesti székház az, ahol a tudomány összefonódik, hanem a területi bizottságokban is folyik ez a munka. Tehát ez a vidéki tudományosságnak az átvitele, a bemutatása a székházba úgy gondoljuk nagyon fontos. És pont ez mutatkozik meg már a nyitó napon, november 6-án, ahol a délelőtt során minden egyes bizottsági elnök bemutatja a területének a legfontosabb eredményeit, sőt lehetőség van ugye délután már az egyes professzoroknak, akik vidéken dolgoznak, bemutatni a tudományos eredményeiket. És rögtön láthatjuk azt, hogy bizony nagyon szép tudományos karriert be lehet futni, nem csak Budapesten, hanem a vidéki központokban is. Itt Egerben az egyetemünkön gyakran pályázunk. Ez is egy pályázati projektünk volt, az önkéntesség kutatását végeztük el. Pontosabban a kollégám vezetésével végezték el, mert én voltam a vezetője ennek a projektnek. Ez egy nagyobb létszámú mintán az önkéntességhez való hozzáállást, az önkéntesség segítőkészségnek, az altruizmusnak a méréseivel foglalkoztak, és egy kötetet hoztak létre a kutatási eredményekből. Dr. Dorner László, az intézetünknek a docense vezette ezt a projektet, és ennek a kötetnek a bemutatására kerül majd sor 25-én délután. De hangsúlyozom, hogy itt nem csak az egyetemünk, hanem egy kicsit tágabb körű kutatásoknak az összefoglalóját fogják majd látni.
Az idei évben a zenetanárok is betekintést nyerhetnek a tudomány világába, valamint koncertek és kerekasztal beszélgetések is gazdagítják a Magyar Tudomány ünnepe esemény sorozat palettáját az egyetemen. Hangsúlyozta dr. Nagy Zoltán, a Zenei Intézet egyetemi docense.
A kerekasztal beszélgetés Virág Ágnes, Széplaki Gerda és Áfra János fog beszélgetni Betegség ábrázolások a képzőművészetben címmel. Ez ugye november 28-án pénteken 16 órakor lesz a Líceumban, és itt a rezumét áttekintve ilyenek vannak a témák között, hogy hogyan változott az emberi test jelentése a művészetben, milyen módon tükrözi a test ábrázolása az adott kor betegségekhez, szenvedéshez és gyógyuláshoz fűződő viszonyát, tehát ez egy nagyon izgalmasnak ígérkező dolog, illetve a filmnapokkal kapcsolatban november 12 és 27 között kerül megrendezésre az Eszterházi filmnapok. Ez egyébként szintén egy hagyományos program, tehát minden évben megrendezésre kerül. November 12-én lesznek rövid filmek, aztán Kék Pelikán című film, november 18-án Varga Csaba 80, Varga Csaba filmek és Varga stúdió filmek vetítésére kerül sor. Ez az Uránium moziban lesz, itt bővebben időben elmosódva, ez 1972-es Ebéd, A szél, Szekrénymesék és Bestiák című filmek kerülnek vetítésre. November 25-én a helyi televíziók országos egyesületének bemutatkozására kerül sor. November 27-én pedig Fényterelők tábor élmény beszámolójára és filmvetítéseire. Szerencsére az idei évben az intézetünkben 9 darab külföldi hallgató tanul, 3-an Kolozsvárról érkeztek, velük nincs akkora probléma, mert ugye magyarul kiválóan tudnak, de vannak egyéb erasmusos és stipendiumos hallgatónk is, és nagy örömünkre ez a Erol Nazlidzsán nevű hölgy, aki Törökországból érkezett hozzánk, ő kiválóan zongorázik, és mindjárt a megnyitón, amikor szóba került, hogy esetleg ki tudna játszani, és lehetőleg hallgató, hát egyértelműen rá gondoltunk, mert hát fantasztikus zongorista, tehát ritka a tanárképzésben sajnos ma már, hogy valaki ilyen szinten tudjon zongorázni. Ő 2 Scarlatti szonátát fog előadni a megnyitón, a C-dur és az E-moll szonátákat, ezek ugye barokk szonáták, mindkettő egy tételes, 2 részes, és hát a Scarlattiról tudni kell, hogy ő egy ilyen virtuóz darabokat szokott írni, és ebben megcsillanthatja az ifjú művésznő a tehetségét. A másik nagyszabású program egy Marco Marzocchi nevű olasz professzor, művésztanár koncertje lesz. Ő a Latina, ez Róma közelében lévő város, Ottino Respighi konzervatóriumnak a művésztanára. Ez november 11-én lesz kedden. A műsor első részében egy 10 rövid tételből álló olasz kortárs zeneszerző Carlo Natoli művét adja elő. Ez a Natoli egyébként az egyik legismertebb olasz kortárs zeneszerző napjainkban, nem csak Olaszországban, hanem nemzetközi szinten is nagyon komoly jegyzett, nagyon sok kitüntetéssel bír. A koncert második felében pedig Robert Schumann C-dur fantáziáját hallgathatja a kedves közönség.
Kutyás bemutatóval hívták fel a figyelmet a felelős állattartásra Putnokon a Serényi László általános iskolában. A részletekről Juhász Erika pedagógust hallják.
Ökoiskola lévén nagyon fontosnak tartjuk ezt a dolgot, és minden évben több programot tartunk, ami ezzel kapcsolatos. Ez a mai, ez tulajdonképpen egy megnyitója volt a mostani felelős állattartásos projektünknek, ami egyébként magába foglal egy projektversenyt, ami 4 fordulós lesz, és 4 fős csapatokban versenyezhetnek majd a gyerekek. Plakátot kell tervezni a felelős állattartással kapcsolatban, fotót kell majd beküldeni, és akkor utána lesz egy ügyességi verseny, majd egy kvízverseny. Apróbb ajándékokkal próbálunk majd a nevezőknek kedveskedni, illetve lesz egy meglepetés, amely szerint a fődíj az egy miskolci állatkerti kirándulás lesz a gyerekeknek. Szerintem nagyon sokan nem eléggé tájékozottak az állattartással kapcsolatban, hogy hogyan kell jól bánni egy állattal, ezért tartottuk fontosnak, hogy most meghívunk egy szakembert, aki aztán minden fontos kérdést tisztázott a gyerekekkel.
Szabó Bence kutya kiképző interaktív órát tartott a programon.
Kutya kiképzéssel foglalkozom, illetve kutyatenyésztéssel már hosszú évek óta. Több tanulóm is van innen Putnokról, ezért nem is volt kérdés, hogy ide elfogadtuk a meghívást. Divat ma kutyát tartani, viszont én mindig azt mondom, hogy kutyát tartani nem kötelező. Nagyon meg kellene válogatni, hogy ki vállal kutyát, illetve ki tud vállalni. Többen is tartanak csak divatból kutyát, sajnos. A felelős állattartás röviden azt jelenti, hogy mindent biztosítani a kutya számára, ugyanis magától nem tud élelmet szerezni, nem tud magának több mindent biztosítani. Kötelesek vagyunk, ha már bevállaltuk a kutyust, akkor gondoskodni róla. Nagyon sok kérdés merült föl, nagyon sok hasznos infót tudtak hozzátenni ehhez a órához. Tényleg nagyon ügyesek voltak, és örültünk, hogy jöhettünk hozzájuk. Nagyon örültek, hogy hoztam egy kutyust magammal, többen pozitívan jeleztek vissza.
A NAV egy összefoglalóval hívja fel az adózók figyelmét, hogy a pontos kitöltéssel előzzék meg az ellenőrzést és a szankciókat a bevallásokat illetően. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal az elmúlt időszakban több olyan vizsgálatot folytatott le, amelyek azért indultak, mert a magánszemélyek részére teljesített kifizetésekről a kifizetők hibás 0,8-as járulékbevallásokat adtak be. A hivatal az esetekről készített összefoglalóval hívja fel az adózók figyelmét, hogy a pontos kitöltéssel meg tudják előzni az ellenőrzést és a szankciókat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal több olyan esetet tárt fel, amikor a bevallási tervezetek pontatlanságát a korábbi hibás járulékbevallások okozták. A hivatal a honlapján a nav.gov.hu weboldalon részletes tájékoztatókban ismerteti az eseteket, ezzel is segítve a pontos adatközlést. Az elmúlt időszakban többször előfordult, hogy a magánszemélyek SZIA bevallásukban osztalék előlegből levont adót tüntettek fel, anélkül, hogy ténylegesen osztalék jövedelmet vallottak volna. Az ilyen visszaigénylések előfordulásának egyik oka jellemzően az volt, hogy a kifizető társaság a havi 0,8-as bevallásában, illetve az éves jövedelemigazoláson sem szerepeltette a megfelelő adatokat. A problémát gyakran az okozta, hogy a kifizetők nem tudták. Az osztalék előleget és annak osztalékká válását is rögzíteni kell a 0,8-as bevallásban, külön-külön időpontban. Hasonló hibák fordultak elő az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmek esetében is. Több magánszemély magasabb összegű levont adóelőleget tüntetett fel a bevallásában, mint amit a kifizető ténylegesen bevallott. A különbség oka az volt, hogy a bérleti díjat fizetők, például gazdasági társaságok vagy sportegyesületek a havi 0,8-as járulékbevallásban nem adták meg az adatokat, noha azokat az éves M30-as igazolásban feltüntették. Az ilyen eltérések miatt a NAV több esetben vizsgálatot indított, és a kifizetőknek pótlólagosan kellett közölniük a hiányzó adatokat. A 0,8-as járulékbevallások pontos és teljes körű kitöltése nem csak azért fontos, mert jogszabályi kötelezettség, hanem azért is, mert a magánszemélyek bevallási tervezetének alapját is képezi. Ha a bevallás hiányos, a tervezetek sem tartalmaznak pontos adatokat, ami szükségessé teszi mind a magánszemély, mind a kifizető későbbi adóhatósági kontrollját. A NAV tehát arra kéri a kifizetőket, hogy minden kifizetést a megfelelő időszakhoz kapcsolódóan pontosan tüntessenek fel a 0,8-as bevallásban. A figyelmes kitöltéssel elkerülhető a hatósági ellenőrzés, a bírság, valamint az önellenőrzési pótlék megfizetése is. A közös cél a szabályos adózói gyakorlat elősegítése és az adminisztratív hibák csökkentése. Ezt segíti most a közzétett részletes tájékoztatók, amelyek megtalálhatók a NAV honlapján.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Egyháza médiában, Média az Egyházban címmel rendezett szakmai konferenciát a Szent István Rádió és Televízió a szerkesztőség indulásának 25. évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat keretében hétfőn. Szarvas István atya, a működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke köszöntőjében a fogalmak gyökereiről, a Szentírásból eredeztethető utalásokról beszélt. Rámutatva, Isten beszélni, kommunikálni akar az emberrel, az igén keresztül belépve az ember világába. További példaként említette Szent Pál személyét, aki kiválóan kommunikált, leveleiben tudatos, személyes közlő volt. Szalézi Szent Ferenc az újságírók védőszentje, aki hitvédő irataival előképét jelentette hivatásban dolgozóknak. Szent Maximilián Kolbe lengyel szerzetes médiaközpontot alapított, újságot, rádiót indított, mondta még el Szarvas István elnök. Andrónyi Kolos, a közmédia vallási tartalmaiért felelős vezetője, az emberben meglévő ősi igényről, a kenyeret és cirkuszt fogalmaival összefoglalható vágyról szólva elmondta, a keresztény értelmezésben ez átváltozik élő kenyérré és a szórakoztatás helyett a liturgiává. A szakember úgy fogalmazott, a tanítványok bizalommal mondták Jézusnak, a te szavadra kivettem a hálót, ez azt tanítja, hogy akkor is hirdetni kell Isten igéjét, ha úgy véljük, nem jut el másokhoz. Andrónyi Kolos bemutatta a program résztvevőinek a közmédia vallási műsorait és azok különféle internetes formátumú megjelenéseit. Sike Gábor a református közösség fenntartásában 20 éve működő Európa Rádió történetét, küldetését ismertette, felvázolva a műsor struktúrát, a műsorkészítés sajátosságait. Elmondta, missziójuk személyes indítatásból fakad, fontosnak tartják, hogy helyi tartalmakkal érjék el a hallgatókat. Kuzmány István, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője a kiadványokról, azok tematikájáról szólva elmondta, egyházi és állami támogatás nélkül saját bevételekből működnek és végzik tevékenységüket. Rámutatott, meggyőződésük, hogy a befogadók szívére kell hatni munkájukkal. Kuzmány István szólt a tömegtájékoztatásról szóló pápai megnyilvánulásokról is, melyek a másodlagos evangelizáció mellett tesznek hitet. Elmondta még, tevékenységük során igyekeznek a lehető legszélesebb körben hírt adni a világegyház és a magyar egyház életéről, szem előtt tartva a modern kor igényeit. Szikora József, a budapesti székhelyű Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője, a keresztény újságírói hivatás teológiai alapjairól is szólt. Az egyház társadalmi szerepének változásáról és az ezzel párhuzamos média munkáról úgy fogalmazott, kevesebb lehetőség van, hogy ezekkel az eszközökkel középpontba kerüljön az evangélium üzenete, ennek ellenére kísérletet kell tenni a szekularizáció megfordítására. Felidézte 13. Leó pápa magyaroknak szálló buzdítását, amelyben úgy fogalmazott, betűvel szemben állítsatok betűt, vagyis vegyék fel a küzdelmet a hit az egyház védelmében. Bécsi András, a Szent István Rádió és Televízió igazgató főszerkesztője a média műhely alapításának körülményeiről beszélve rámutatott, nagy bátorság volt Seregi István egriesek részéről, hogy egyházmegyei keretekből elindította 25 évvel ezelőtt a rádiót, és az egyházi kommunikációban hasonlóan fontos mérföldkő volt, hogy Ternyák Csaba egriesek útjára indította a Szent István Televíziót. Elmondta még, az alapító által megfogalmazott küldetés továbbra is változatlan, rádiónk célja azonos az egyházéval, mindenki lelki üdvösségének szolgálata, és hogy milyen eszközökkel történik mindez, az a kor technikájának függvénye, tette hozzá. A konferencia anyagai a közeljövőben elérhetőek lesznek az interneten. Az Egri Főegyházmegye, a székeskáptalan, a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy dr. Katona István, bresellói címzetes püspök, nyugalmazott egri segédpüspök, nagyprépost, az egyházmegye nesztora, türelemmel és méltósággal viselt hosszú betegség után múlt héten a nyíregyházi Seregi István papi szociális otthonban szentségekkel megerősítve elhunyt. Jelmondata, maradj velünk Jézusunk! Temetése november 12-én szerdán lesz az Egri Bazilikában. Koporsója mellett 9 óra 30 perckor elimádkozzák a dicsőséges rózsafüzért, majd 10 órakor szentmisét mutatnak be lelki üdvéért. Földi maradványait a bazilika altemplomában helyezik el. Kérik a gyászolókat, hogy imádságaikban emlékezzenek meg az elhunytról. Koszorúk és virágok helyett adományaikkal támogassák a számára is oly fontos isteni irgalmasság ügyét. Felajánlásaikat a helyszínen elhelyezett perselybe tehetik, illetve a Főegyházmegyei Alapítvány számlájára koszorú megváltás megjelöléssel utalhatják át. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében október 30-án csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Október 31-én pénteken Minden Szentek előestéjén az Egri Bazilikában az esti szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be, megemlékezve az egyházmegye elhunyt főpásztorairól. A szentmise 18 óra 30 perckor kezdődik majd, azt rádiónk élőben közvetíti. Halottainkra emlékezve november 3-án hétfőn este 6 órától Gyöngyösen a Szent Bertalan nagy templomban hangzik el Jean Gilles francia barokk zeneszerző Requiem című műve. A 18. század legnépszerűbb gyászmiséje többek között 15. Lajos király és Remo a nagy francia zeneszerző gyászszertartásán is elhangzott. A magyarországi bemutatóval a hazai zenei élet régi adósságát szeretnék törleszteni a szervezők és az előadók. A koncerten közreműködnek Ducan Óra szoprán, Balogh Eszter alt, Megyesi Zoltán tenor, Neubauer Lóránt bariton, Jekyll László basszus, a Capella du Mont énekkar, melynek karnagyja gesztesítót László, valamint a Szavária barokkzenekar. Vezényel Németh Pál Lisztdíjas érdemes művész, a koncertre a belépés díjmentes. Az egyházközség szeretné felújítani a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társzékes egyház 120 éves orgonáját, most lehetőség van adományként örökbe fogadni egy-egy csípját, valamint jótékonysági koncertekkel is készültek, kettő alkalom már megvolt, és majd november 16-án vasárnap este 7 órától Orgonáért szól a dal címmel Szulák Andra ad jótékonysági koncertet, amelynek jegybevételét szintén az orgona felújítására fordítják. Miskolcon a Mincenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást 2026. június 1-től lehet betölteni. A Györfi István Katolikus Általános Iskola egyházi fenntartásába kerülésének 10. évfordulóját ünnepelték október 21-én Karcagon. Ternyák Csaba egriesek háladó szentmisét mutatott be, megáldotta az új iskola kápolnát, majd gálaestet tartottak a Déri Néművelődési Központban. A Karcag város sportcsarnokában tartott háladó érseki szentmisével kezdődött a Györfi István Katolikus Általános Iskola egyházi fenntartásába kerülésének 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség. Az intézményhez 2023-ban csatlakozott a szintén katolikus fenntartású Szent Erzsébet óvoda. Ternyák Csaba szentbeszédének középpontjában a szeretet állt. Hangsúlyozta, a katolikus iskolában azt is meg kell tanulni a gyermekeknek, hogy viszont szeressék a szüleiket, testvéreiket, iskolatársaikat, azért, hogy a szeretetnek ez a köteléke összegyűjtse a családot és összegyűjtse a várost is. A főpásztor a szentmise után az iskola épületében megáldotta az újonnan Szent II. János Pál tiszteletére kialakított kápolnát, amelynek oltárában egy a szenttől származó vérerekét is elhelyezett. A szentmisében úgy fogalmazott, a pápa békeembere volt, ezekben a nehéz háborús években pedig kiváló példa előttünk a személye, kérjük őt, legyen égi közbenjárónk. A program ezután a Déri Néművelődési Központban folytatódott. Kovács Miklósné főigazgató megköszönte a főegyházmegyének, a plébánosoknak, a városvezetésnek, munkatársaknak és szülőknek az elmúlt 10 év támogatását. Hangsúlyozta, a cél, hogy az írás, olvasás, számolás és más világi tudományok mellett a gyerekeket egy szerető közösségben élő, hitre, nemzeti értékeink megőrzésére, a teremtett világértékeinek megóvására neveljék. A Jóisten ajándéka számunkra az is, hogy a 10. évfordulónk és az iskola kápolnánk megáldására a jubileumi szent évben kerül sor, melynek mottója legyetek a remény zarándokai. Úgy gondolom, mi győrfisek már 2015-től a remény zarándokai vagyunk. Vas Albert szavait idézem, a remény az ember lelkének a szárnya, ha van, repülni tud. Én azt remélem, hogy intézményünk falai között munkálkodóknak és nevelkedőknek még sok-sok 10 évig, sőt, az idők végezetéig sikerül ébren tartaniuk azt a keresztény szellemiséget, amely az elmúlt évtizedben áthatotta, és akkor szárnyalni fog. A benne lakók szívében, Uram, jó nekünk itt lennünk, érzésével, mint ahogy most is nekünk, fogalmazott Kovács Miklósné. Szepesi Tibor korszak polgármestere elmondta, kevesen gondolták, hogy rövid időn belül milyen meghatározó szerepet tölt majd be a város és a térség életében az iskola. Akkor még csak hit és elszántság volt, ma már látható eredmény, biztos alap, élő közösség. 10 év alatt gyermekek százai lépték át ennek az iskolának a küszöbét, itt tanultak meg írni, olvasni, gondolkodni, hinni, bízni és közösségben élni. Ez az iskola így nem csupán tudást adott, hanem emberi tartást, értéket és lelket is formált, hangsúlyozta a városvezető. Ternyák Csaba egriesek beszédében hálával gondolt a korábbi polgármesterre, Dobos Lászlóra, aki annak idején az első lépéseket támogatta, egyúttal pedig köszönetet mondott a mostani vezetésnek, hogy a város továbbra is magáinak ismeri ezt az intézményt. Azzal, hogy az Egri Főegyházmegye megjelent, mint fenntartó, hát egy új elem jelent meg ebben az intézményben, elsősorban azáltal, hogy Jézus Krisztust behoztuk a falak közé. Az Isten megjelent a gyermekek életében is. Olyan időszak után vagyunk, olyan nehéz évtizedek után, amikor sajnos sok családnak, sok embernek az életéből kikerült a központból az Isten személye, az Isten hit, és akinek nincsen Isten hite, annak a szívében olykor a remény is, amikor problémák vannak, nehezen kap lángra, mert nincs igazi célja, nincs igazi iránya a reménynek. A mi reményünknek igazi iránya van, Jézus Krisztus az Isten fia, aki igaz Isten és igaz ember, és mi is, ha igaz emberek szeretnénk lenni, akkor az ő modellje az, amelyik itt áll előttünk, mondta a főpásztor. A beszédek után a diákság adott zenében, táncban bővelkedő gálaműsort. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. Búcsúzik a bemondó szerkesztő Domán Vivien. A viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet, I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
A régió sportja. Németországban vett részt egy rangos nemzetközi gyalogló versenyen a nyíregyházi Hellebrand Máté. Töretlenül népszerű a birkózó edzés pótnokon a Serényi László általános iskolában. Óriási részvételi rekordot hozott a 40. Spár Budapest Maraton Fesztivál. Kazincbalcikán minden adott a sportoláshoz. Néhány perces sétával szinte minden városlakó számára elérhetők szabadtéri eszközök, kondigépek vagy futókörök. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Németországban vett részt egy rangos nemzetközi gyalogló versenyen Hellebrand Máté. A nyíregyházi atléta először indult az új szabályok szerinti olimpiai távon, 42 kilométeren. Remek tempóban haladt, és végül egy olasz és egy német sportoló mögött harmadikként ért célba, mely egyben magyar bajnoki címet is jelentett számára. 3 óra 7 perc 26 másodperces ideje pedig azt is jelenti, hogy kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra. Töretlenül népszerű a birkózó edzés a putnoki Serényi László általános iskolában. Szőgyör Mihályt, a KVS-e edzőjét hallják.
Örömmel vártam ezt a tanévet. Az elsősök közül már most van 4-5 olyan jelentkezők, aki már rendszeresen látogatja edzéseinket, és nagyon jó mozgáskoordinációval rendelkeznek, meg fegyelmezettek. Úgyhogy bízok benne, hogy a jövőben is tudjuk növelni a kicsik létszámát. Ami nagyon fontos, hogy most első körben, amit ki szeretnék emelni, hogy a grundbirkózás náluk még az az első lépcsőfok, amit meg kell velük tanítanunk, meg kell szeretetni velük ugye a grundbirkózást a birkózás keretein belül, birkózó edzés keretein belül. Úgyhogy tetszik nekik. Nálunk heti 3 edzést tart magába, ugye 2 putnokon, illetve egy heti egy barckán pénteken napon egy összevont edzés, ugye, ahol a fiók csapataink és a bázispontunknak a birkózó ugye egy közösen készülnek, illetve hál' Istennek a Magyar Birkózó Szövetség és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia létrehozott egy olyan edzést, ahol összetartó edzésnek nevezik, ahogy az országból, az összes egyesületből várják a versenyzőket, hogy egy közösen tudjunk készülni havi egyszer. Ezáltal tudunk is hazahozni új dolgokat, mint edző, mi is tanulunk edzők is, illetve hát a versenyzők azok meg hát olyan ingereket kapnak, hogy örülünk, hogy ilyen helyekre tudjuk elhordani a gyerekeinket. Most már kicsit büszkén merem azt mondani, hogy a Serényi iskolánk ugye tavaly országos döntőre bejutott grundbirkózásba a lányok, ugye hát a csapatnak a 70%-et ugye birkózók alkották, illetve nagyon jó a munkánk, közös munkánk a testnevelő tanárokkal, illetve a grundbirkózást nagyon támogatja, nem csak a szakosztályunk, hanem a Magyar Birkózó Szövetség. Kaptuk egy nagyon szép csodálatos grundbirkózó szőnyeget, amit az iskolák nyugodtan használnak testnevelés órák keretein belül, illetve mi is az edzésre szeretjük, ugye, mert minden adott ahhoz, hogy grundbirkózást tudjunk oktatni, és lássák azt, milyen egy versenyszituáció, egy versenyszőnyegen milyen birkózni. Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy eredményt érjünk el. Az elsődleges célpontunk, ugye a fókuszpontunk az az elsőtől a negyedik osztályig, most jelenleg főleg a grundbirkózó időszakban. Edzéseink azok, hogy itt a Serényi László általános iskola tornatermében kerülnek megrendezésre, kedd, illetve csütörtöki napon 16 órától 18 óráig, és pénteken a Kazincbarckai birkózócentrumban ugyanúgy 16 órától 18 óráig ugyanúgy várjuk a sportokat, mivel egy család vagyunk, egy csapat, egy család, úgyhogy ennek örülök.
Óriási részvételi rekordot hozott a 40. Spár Budapest Maraton Fesztivál. Összesen több mint 40 ezeren indultak a különböző távokon. Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda vezetőjét hallják.
Hát egy fantasztikus eseményt csináltunk, és ugye mert minden idők legnagyobb magyarországi szabadidő sporteseménye volt az előjelentkezők alapján, ezért láttam a kollégáimon, akik nagyon-nagyon rutinosak, hogy egy picit mindenki nagyobb drukkal állt neki az események, mint általában, hiszen egy picit druk mindig van. Ez olyan, mint egy élő közvetítés, akár egy tévében, akár egy rádióban, egy körkapcsolás mondjuk a sportrádióban, amikor abban a másodpercben történnek a dolgok, és látja mindenki, amikor valósan megtörténnek. Egy élő lüktető városba szervezzük, és itt nincs ismétlés, és nem lehet újra fölvenni, és ez egy picit mindig drukkal jár. Hát most a nagy létszám miatt ez egy kicsit nagyobb drukkal jár. Írtam is a kollégáimnak előtte, hogy gyerekek, szuperül megoldottuk, amikor 20 ezeren voltunk, szuperül megoldottuk, amikor 30 ezeren voltunk, ezt is meg fogjuk oldani most, hogy 40 ezeren vagyunk. Próbáltam ezt a feszültséget, terhet levenni a kollégákról, tehát tényleg nagyon jól megcsináltuk. És ami érdekes volt például a szurkolók, hogy mindenki ezt mondja. Hosszú-hosszú éveken keresztül az egyetlen komoly különbség az volt a európai nagy versenyek és Budapest között, hogy elvétve voltak szurkolók az útvonal mellett. Ezért is tettünk rengeteg-rengeteg zenést, most is 36 zenés pont volt, és kiderült, hogy rengeteg szurkoló volt az utakon, tehát szinte sokan írták, hogy szinte folyamatosan biztatták őket, ami nagyon-nagyon jó. Gyakorlatilag mindenhonnan jöttek, itt Kazasztánból, Tadzsikisztánból futtak, brazilok jöttek, akik Brazíliából repültek kimondottan ide az esemény kedvéért, és ugye még itt szerényen azt szoktam mondani, hogy hány olyan esemény van Budapesten, ahova 119 országból el akarnak jönni. Nagyon kevés, azt gondolom, és ráadásul úgy, hogy nem mondjuk a sportszövetség fizeti az útjukat a világbajnokságra, hanem mindenki a saját pénzén jön el ide. Hát azt gondolom, hogy ez a Budapest turizmusának az egyik legnagyobb ilyen jellegű eseménye.
Kocsis Árpád beszélt a szervezésről is.
Gyakorlatilag van a BSI-nek egy 26 fős belső stábja, akik ugye folyamatosan itt dolgoznak az irodánkban, és készítik elő az éves eseményeket. Van egy körülbelül 60-80 olyan külsős dolgozónk, aki szinte minden eseményen ott van az egész év során. Közülük nagyon sokan vannak, akik 15-20-25, van, aki 30 év velünk dolgozik, és minden eseményen ugyanazt a munkát végzi, mondjuk a rajtszektorban, vagy a kilométertáblák kirakásánál, útvonalbiztosításánál. Ők nagyon-nagyon-nagyon fontosak a számunkra, ők igazi hétvégi szakértő kollégák minden egyes eseményen, és rengeteg, azon kívül rengeteg alkalmi ember van, akik egy-egy eseményre jönnek. Meg példa, ugye volt a maratonon 11 frissítő állomás az útvonalon, meg volt váltóhely, és 470-en dolgoztak a frissítő állomásokon, 470-en. Minden frissítő állomásnak volt egy teherautója, hogy kivigye azt a rengeteg asztalt, rengeteg poharat, vizet, izotóniás italt, banán, szőlőcukrot, magnéziumot, sótablettát, mindent, amit adunk a futóknak. Mobil WC-ket vittünk minden egyes frissítő állomásra, 11 volt az útvonalon, mondom, hangsúlyozom. Mindenhol állt egy mentőautó, volt egy orvosi sátor, ahol volt szakápoló, ha valakinek valami problémája van. Tehát már önmagában egy darab frissítő állomás is egy nagyon komoly logisztikát és nagyon komoly emberi szervezést igényel, és ebből volt ugye 11. De azt, hogy az útvonalat úgy el tudjuk zárni biztonságosan egymástól az autókat és a futókat, ezen majdnem 300 ember dolgozott. Rendőrök, BKV és BKK-s kollégák, forgalomirányítók, versenybírók, kilométer táblaőrök, lehetne még sorolni, akik azért voltak, hogy ez az útvonal, amikor ott a mezőny elhalad, az teljesen biztonságos legyen mind a két fél részére. De mi érdekes, hogy a szemétkezelés például, az utolsó futó után elindult a MOHU-nak egy tömörítő teherautója, és gyakorlatilag minden frissítő állomáson összeszedte azt a rengeteg szemetet, amivel jár egy ilyen esemény. Majd amikor elment a tömörítő autó, akkor hoztunk egy locsoló autót, hiszen az izoital az ugye egy édes ital, és ami nagyon sok fölcsent a földre, akkor azt is szépen letakarítottuk, hogy úgy adjuk vissza a városnak, ahogy átvettük, vagy mondhatnám azt, hogy még inkább tisztán. Vagy ami ugye egy nagyon érdekesség, körülbelül 15 éve volt egy hatalmas szélvihar az egyik eseményünkön, és néhány száz poharat belefújt a Dunába a szél, akkor kaptunk is rendesen, utána felszedtük, de azért kaptunk rendesen, teljesen jogosan. Azóta minden eseményen, minden frissítőállomásnál, amely lent a Dunaparton, a rakparton van, 200 méter hosszan kihúzunk egy úgynevezett tyúkhálót a szalagkorlát mellé, amely megakadályozza azt, hogy a poharakat a szél be tudja fújni akár a Dunába, akár a Duna mellé a kövekre. Hát erre most szükség is volt, mert azért időnként elég nagy szél volt a rakparton szembeszél éjszakról. Tehát ez csak azért mondtam ilyen részletesen, hogy milyen elképesztő logisztikai és technikai apparátus és felszereltség kell ahhoz, amiből a futó csak annyit érzékel, hogy 5 kilométernél vagy 10 kilométernél elvesz egy pohár vizet, vagy elvesz egy sótablettát, gyorsan megissza, aztán a poharat bedobja a gyűjtőedénybe, vagy éppen ledobja a földre, és fut tovább, mert neki az a célja, hogy minél hamarabb célba érkezzen, és az állomásonként az az 50-60-70 ember pedig kiszolgálja. Egy érdekes technika, megint logisztika, ugye, hogy itt nálunk mindenki győztes, aki célba ér, és mindenki nyakába akasztunk egy ugyanazt a gyönyörű szép érmet, kiosztottunk ott 10-valahány ezer érmet a célvonalon, hogy az ott legyen, ott legyenek az önkéntesek, a segítők, akik mindenkinek a nyakába akasztják folyamatosan, ennek is megvan egy ilyen rotációs forgó rendszere, hogy ezt hogyan lehet úgy megcsinálni, hogy ne álljon a sor, hanem azonnal oda kerüljön. Vagy ami nagyon érdekes például, és ezt biztos, hogy a hallgatók nem is gondolják, hogy egy nagyon komoly, két nagyon komoly kórházi sátrat építünk föl, ahol fektetők vannak, fantasztikus orvosi egészségügyi berendezések vannak, hogyha valaki túlfutja magát, bármilyen problémája van, azt helyben meg tudjuk oldani, és ha valaki általán mégis nagyobb a gondja, akkor pedig rohankocsival elvisszük a kórházba.
Kazincz Barcikán minden adott a sportoláshoz. Néhány perces sétával szinte minden városlakó számára elérhetőek szabadtéri eszközök, kondigépek vagy futókörök. Emellett pedig az új pályáknak köszönhetően egyre többen hódolnak az extrém sportoknak is a városban. Kovács Lászlót, az önkormányzat sportreferensét hallják.
Kazincz Barcika elindult egy olyan fejlesztési útvonalon, ami irigylésre méltó. Az elmúlt 5 évben annyi kültéri fejlesztés történt, hogy nehéz összeszámolni. Hát egy részben sikerült, részben nem, megmondom őszintén, és a számok úgy magukért beszélnek. Ami az elmúlt 5 évben sikerült megvalósítani, hát közel 2 kilométeres rekordtámpálya. Ez igaz, hogy a versenyzésre nem alkalmas, de a rekreációra, a sétára, a tömegsportra maximális igényt kielégíti. Ez mind a csónakázótól, pedig a Linétérnél valósult meg. Egyedülálló a városban 14 darab olyan magasépítési játszóeszköz valósult meg, ami hát azt mondom, hogy a 3-tól a 10 éves korosztályig maximálisan kiszolgálja a gyerekek fejlődését, fejlesztését és élményszerzését is. Ezek azért jelentősek ezek az építmények, mert nem is gondolnánk, hogy egy gyerek, ha fölmegy egy kéttornyos hajóra, akkor a mozgás koordinációnak szinte minden eleme, az egyensúlya, a térbeli tájékozódása, minden olyan koordinációs képessége fejlődik, ami majd elősegíti az ő testi fejlődését, az iskola érettségét.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafüzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!